Azzal a témával megyünk tovább, hogy csökkentek a jövedelmeket, valamint a foglalkoztatást terhelő adók és járulékok a közép- és kelet-európai országokban idén. A Mazár adóigazgatója azt mondta, a vizsgált 22 országban ezek az adók és járuléktípusok aktuális mértéke jelentős különbségeket mutat. A régióban az adózás elve sem egységes. Magyarország mellett például Bulgária, Románia és Ukrajna továbbra is az egykulcsos jövedelemadót alkalmazza. Ausztria, Németország és Szlovénia, valamint Horvátország és Szlovákia ugyanakkor kitartanak a progresszív adóztatás mellett. Hánay Dánielt Lakatos László kérdezte.
Nem olyan régen jelent meg 2022-es közép- és kelet-európai adóbrossúrája a Mazarsnak. Ebből mi olvasható ki, mennyire különbözik a közép-európai országok adópolitikája, illetve ezen belül Magyarország hogy áll?
A Mazár adóbrossúrája, amit most a 10. alkalommal jelentetünk meg, jelenleg már 22 országnak, közép-kelet-európai országnak az adórendszerét vizsgálja több szempont szerint. Egyrészt vizsgáljuk a társasági adózást, az áfát, a forgalmi típusú adókat, és a munkát terhelő adókat is. És ez utóbbi a munkát terhelő adók tekintetében mondhatom azt, hogy talán a legnagyobb eltérés van az államok szabályai között. Egyrészt ugye van egy filozófiai eltérés, hogy valamelyik országban a személyi jövedelemadó egykulcsos vagy progresszív, tehát több kulcsos. Ugye Magyarország meg jó pár ország az egykulcsos adó mellett van, de az államok többsége több adókulcsot használ. Van egy jelentős eltérés a munkaadói járulékok tekintetében, annak a mértéke tekintetében. Óriási különbségek vannak, akár 30% pontos eltérés is van a legalacsonyabb munkáltatói járulék és a legmagasabb között, amit a régióban látunk. De amit mi vizsgálni szoktunk pont ezek miatt, az az összes adóterhelés. Tehát amikor megnézzük, hogy a munkáltatót terhelő összes bérköltség a járulékokkal együtt, ebből a bérköltségből mennyi folyik be a költségvetésbe ilyen-olyan jogcímen. Tehát a munkáltatói járulék, munkavállalói járulék, személyi jövedelemadó, és ugye a fennmaradó rész marad a munkavállaló zsebében, tehát mennyi ez az összadó terhelés, és ezt százalékosan kifejezve, hát azt látjuk, hogy Magyarország az alacsonyabb jövedelmeknél még mindig a lista végén van, tehát körülbelül mivel nálunk olyan 41% az adó elvonás mértéke, ez az alacsony jövedelmeknél, tehát mondjuk egy minimálbér körüli jövedelemnél kifejezetten rossz mutató, viszont a magasabb jövedelmeknél tekintettel arra, hogy nagyon sok országban ugye bejönnek magasabb adókulcsok, ugye a progresszív SZIA következtél, Magyarországon meg ugye 15% a magasabb jövedelmekre, és ott már sokkal jobb a helyzet. Illetve ha hozzáteszük, hogy ha valakinek 2-3 gyermeke van, amit ugye a magyar adórendszer nagyon kiemelten kezel és dotál, akkor meg még jobb a magyar helyezés.
Említette is, hogy más a filozófia. Összes adóterhelést vizsgálnak el, tehát ugye itt a különböző forgalmi típusú adókat is, ha belevesszük meg a mindenféle adót, akkor tulajdonképpen kijön egyfajta hasonló szint, mert hát valamiben el kell tartani az állami infrastruktúrát, illetve működtetni kell a különböző szociális és egyéb történeteket.
Ez így van, viszont azt is látni kell, hogy itt is teljesen eltérő a megközelítés. Tehát ugye Magyarország elsősorban a forgalmi adók ágán próbálja beszedni a költségvetést megillető bevételeknek a legnagyobb részét. Tehát nem véletlen, hogy nálunk világrekorder 27% magas az áfa, miközben mondjuk ebben a régióban az átlagos áfakulcs, és most ugye a legmagasabb áfakulcsokról, tehát a normál áfakulcsról beszélünk, átlagosan 21%. De ezt képest a miénk az ugye sokkal-sokkal magasabb. Szemben ezzel társasági adóból meg azt szoktuk mondani, hogy aluladóztatja a magyar adórendszer a vállalati nyereségeket, hiszen 9% a társasági adó, szemben mondjuk egy német 31%-os adóval. De ha azért teljesen korrektek akarunk lenni, akkor ezt hozzáteszük, hogy ugye Magyarországon ugyan 9% a társasági adó, de van egy 2%-os helyiparűzési adó, ami ráadásul nem is a profitot terheli, hanem a nettó árbevétel. Tehát mondjuk a bérköltségek nem vonhatók le ebből a nettó árbevételből, és így megy rá 2%. Tehát borzasztó nehéz ilyen szempontból összehasonlítani az országokat, de azért a filozófiai megközelítésbeli eltérés az világosan látszik, tehát nem a profitot akarja adóztatni elsősorban a magyar adórendszer, hanem a fogyasztást, és ugye az áfán keresztül szedi be.
És akkor ugye most a háborúra és az egyéb gazdasági problémákra adandó válaszként a kormány bevezetett egy úgynevezett extra profit adót is, ahol szintén a forgalmat adóztatja, például a kereskedelembe is, ahol mondjuk a forgalomra eső haszonkulcs az lényegesen alacsonyabb, mint mondjuk más iparágakban. Ez mennyire általános? Tehát mennyire általános az, hogy mondjuk itt a környezetünkben a nehéz gazdasági helyzetre hivatkozással külön adókat vetnek ki?
Annyi kiegészítést tennék, hogy amikor extra profit adókról beszélünk, ugye akkor nem egyfajta adóról beszélünk, hanem ez jó pár adó, nem, ami megjelent június elején, tehát ugye külön szabályok vonatkoznak, és másfajta szabályok vonatkoznak a bankokra, másfajta szabályok vonatkoznak a pénzügyi tranzakciós illetékre, a gyógyszerforgalmazókra és az ön által említett kiskereskedőkre, más az adó alapja is. De az biztos viszont, hogy nem látunk a környező országokban hasonló megoldásokat. Legalábbis a visegrádi országokat, hogyha nézzük, és rá is kérdeztünk a társirodáinknál, ez példátlan lényegében az, hogy ilyen extra profitadó címén tulajdonképpen Magyarországon mondhatjuk azt is, hogy visszamenőlegesen, hiszen 2022. január 1-ére visszamenőleg lettek ezek az új adók előírva, tehát ilyen általunk vizsgált országokban hasonló nem található.
És bármilyen más típusú egyéb extra adó megjelent hasonló indoklással?
Igazából nem nagyon látunk ilyeneket, ez a magyar adórendszer unikális vagy unortodox. Abból a szempontból, hogy célzott szektorokból próbálja megbeszedni a költségvetésből hiányzó összegeket.
És akkor ugye itt van a már érintőlegesen megemlített társasági adó, amivel kapcsolatban van egy vita, hogy kell-e minimum adószintet megállapítani a világban. De ugye a magyar álláspont az, hogy pontosan ez adja a versenyképességet, vagy ettől lehet versenyképesen működni. Egyébként ezek az extra profit adók, meg a ilyen hasonló megnyilvánulások nem rontják ezt a versenyképességet?
Hát én azt gondolom, hogy abszolút rontják a versenyképességet, és főleg azáltal, hogy a gazdasági környezet kiszámíthatósága sérül ezzel. Tehát az, hogy ahogy mondtam, célzott szektorok, főleg olyan szektorok, ahol nemzetközi szereplők érintettek, és dominánsak a nemzetközi szereplők, és újra ők vannak úgymond hát megkínálva ilyen extra adóterhekkel, ez nem feltétlenül teszi vonzóvá a magyar adózási környezetet, még akkor is, hogyha egyébként más szempontból a társasági adózás, tehát az alacsony adókulcs, a kedvező szabályok, akár mondjuk a forrás adó aluli mentesség, ugye Magyarország nem alkalmaz forrásadókat, tehát sok szempontból versenyképes, ezek az extra profit adók viszont éppen az ellenkező irányba hatnak a mi megítélésünk szerint.
Az látszik, hogy az adókon keresztül mondjuk iparágakat támogat is a kormány. Tehát mondjuk például kifejezetten az iparnak bizonyos szereplőit akár támogatja is azzal, hogy mondjuk kimaradnak az extra profit adóból, illetve mindenféle kedvezmények megjárnak.
Hát igen, így is fel lehet fogni, hogy akik nincsenek extra profit adóval sújtva, azok tulajdonképpen állami támogatást legalábbis közvetett módon kapnak. Ez is egy megközelítés. És egyébként az is igaz, hogy az iparnak a szereplői sok tekintetben megadó kedvezményekben tudnak részesülni. Tehát főleg a termelő beruházások esetén nagyon komoly társasági adó kedvezményeket is lehet igénybe venni az egyik oldalon. És valóban igaz, hogy bizonyos iparágak, tehát hogyha mondjuk az energiaellátókra gondolunk, ott a 9%-os társasági adó mellett még egy 31%-os úgynevezett Robin Hood adót is kell fizetni, tehát az meg éppen megint csak a másik irányba hat.
Összességében az összes adót összeadva, kivonva, az új adók megjelenésének kockázatával megnövelve, a végeredmény mit jelez? Magyarország mennyire tud vonzóvá válni, vagy vonzó maradni a beruházóknak?
Én azt gondolom, hogy ami a munkát terhelő adókat illeti, ott azért sok éve tartó csökkenés figyelhető meg az adóterhelést illetően, az mindenképpen egy pozitívum. Ugye, tehát a szociális hozzájárulási adó 2022-re 13%-ra csökkent, ami jó pár évvel ezelőtt még 27% volt. Tehát ez egy kedvező folyamat, ahogy mondtam, azért még lehet ezen az úton tovább haladni. Ami nagyon látszik, hogy borzasztó hatékonyan igyekszik a magyar adópolitika beszedni az áfát, tehát a fogyasztás terhelő adókat, és nagyon nagy sikereket könyvelhettek el itt az online számladatszolgáltatás és az online pénztárgépek bevezetése. Eredményeként nagyon sokat fehéredett a gazdaság, és sokkal hatékonyabban be tudják szedni az áfát. Ez mindenféleképpen egy nagyon előremutató és élenjáró dolog, és hát a társasági adóról megbeszéltünk, hogy alapvetően egy kedvező környezet, hát kivéve azokban a szektorokban, ahol megjelennek az ilyen extra profit adó és hasonló intézkedések.
Az elmúlt percekben a Mazár adóigazgatóját, Hánagy Dánielt hallották.